Na hát sziasztok, újra itt, és sziasztok. Folytatjuk napi programunkat. Én legjobban ezt a beszélgetést vártam, hogy megmondjam őszintén. Itt van velünk Villányi Gergő, aki a digitális pszichológiával foglalkozik, és én voltam nálatok egy podcastben pár hónapja, és már akkor az járt a fejemben, hogy ezekről a dolgokról én szeretnék még beszélgetni, mert hogy annyira jó témákat érintettünk, és annyira fontos dolgokról beszéltünk, és annyira jövőben mutató dolgokról beszéltünk, hogy mindenféleképpen én azt érzem, hogy ez még megér egy órát, és reméljük többet is. Na, hát szia Gergő, hogy vagy?
Szia, hát köszönöm szépen, jól. Alapvetően érzem kicsit, hogy vasárnap este van, ilyenkor szokta az ember elgondolni a következő hetét, de vártam ezt a beszélgetést, hogy köszi a meghívást.
Szuper. Mesélsz nekünk arról, hogy mi ez a digitális pszichológia, mert hogy az ilyen megfoghatatlan teljesen.
Hát pedig egyáltalán nem megfoghatatlan. Ugye ebben benne van az a digitális téremben mindannyian létezünk. A közösségi oldalak, okos eszközök, videójátékok, vagy akár egy társkereső, vagy bármi applikáció, bármi, ami körbevesz minket, és ami nagyon érdekes, hogy ezt ugye nagyon sokáig egy ilyen, hát ha nem is külön térként kezeltük, de pont egy tavalyi per idei kutatás az, ami azt mondta, hogy itt már az okos eszközöknél az nem egy különálló valami, hanem igazából ez egy élettérré vált. Konkrétan már élettérként kezeli a digitális pszichológia az okos eszközökön belüli reprezentációnkat, mozgásunkat, mindenfélénket. És ugye ebben benne van az is, hogy hogyan bánunk egymással, hogyan kommunikálunk, milyen digitális énképet mutatunk magunkról, milyen tapasztalataink vannak, mennyire élünk a digitális világban, mennyire az offline-ban, ez hol találkozik, hol nem, hol helyeződnek át a súlypontok, tehát szerintem ezt mindenki érzi a bőrén, és mindenki tudja, csak lehet, hogy így még nem fogalmazta meg.
Abszolút, én is ezt érzem, hogy egyre fontosabbá válik a mindennapjainkban, de hogy sehol nem olvastam még erről, hogy valaki ezzel foglalkozna, vagy hogy emögött állna egy komplett tudományág. De hát csapjunk is itt bele a sűrűjében, ugye a beszélgetésnek a címe a közösségi média sötét oldala, de hogy engedj meg, hogy előtte beszéljünk arról, ahol kvázi abba hagytuk a múltkori beszélgetésünket, hogy mi van az élet után, és a halál után mi történik a közösségi média profiljainkkal, és hogy a jövőben elképzelhető-e az, hogy nem fogunk meghalni, hanem sokkal inkább egy ilyen chatbotban élünk tovább. Van a Netflixnek, azt hiszem, egy idevágó sorozat, a Black Mirror, ahol ezt boncolgatták. Te mit látsz, mi fog történni itt az elkövetkezendő években?
Hát ugye volt talán tavaly előtt egy délkorában egy tévéműsor, ahol VR-os környezetben egy 4 éves kislányt úgymond felélesztettek, és az édesanyja találkozhatott vele. Hát erről inkább negatívak voltak a vélemények, mint pozitívak. Viszont vannak olyan kezdeményezések, és olyan, hát ilyen, nem is workshopok, de különféle cégek, amik azt tűzték ki végülis az ászlajukra, hogy ténylegesen, amit a Black Mirrorban láttunk, hogy akkor ott a képek, ahogy én beszélek, kommunikálok, amiket mondok, amiket leveleztem, ez mind legyen összegyűjtve, valamilyen szinten egy mesterséges intelligencia ezt dolgozza föl, és akkor utána velem tovább, vagy veled tovább lehet beszélgetni. Ez ugye elmehet később akár egy képszerkesztésbe, ugye most már a deepfake technológiákkal olyan élethű arcokat tudunk kreálni, vagy akár a mesterséges intelligencia is olyan arcokat, amik nem létező embereknek az arcaik, és tényleg nagyon hihető. Tehát, hogy itt egy olyan világba lépünk, ami azt mondja, hogy a halálunk után is végül is tovább élhetünk, vagy legalábbis van egy mesterséges intelligencia, egy mesterséges adathordozó, ami minket tárolni tud, és lemásolni, leutánozni, adott esetben még akár fejleszteni is. De ugye itt szokott felmerülni az a kérdés, hogy akkor mi lesz mondjuk a gyásszal, vagy akkor ezt, hogyha valaki használja, akkor mi fog számítani halálnak. Fölmerült egy ilyen definíció is, ami egyébként előtte kb. Az ilyen vámpíros élőholtas Vampire the Masquerade szerepjátékban merült fel, hogy van a halál, meg van a valós halál, az igazi halál. És hogy akkor ezzel hol találkozunk. De ez a délkorai történet, ami konkrétan az ottani állami televízióban ment le, ha jól tudom, ugye felvetette azt, hogy az anya egy másodperc alatt könnyekben tört ki, hihetetlen erős érzelmek rohanták meg, és ott volt az a kislány, akit azt hiszem akkor már vagy 2 éve, vagy másfél éve elveszített a család, és látszott, hogy semmi más nem érdekli, senki nem érdekli, akkor ott volt neki egy lehetőség, egy mondjuk így kapcsolódási forma, és ugye az is felmerül, hogy akkor mi lesz a többiekkel, mi lesz az itt maradottakkal, akik még fizikailag életben vannak, itt vannak, élnek, körülöttünk vannak, tehát ez el tudja így nagyon erősen billenteni a dolgokat, pláne hogyha így ez az egész akár mondjuk ilyen hétköznapi technológiával válik. És én olvastam olyat is, aki azt mondta, hogy például ő nem tudta feldolgozni az egyik nagyszülője halálát, és hogy ő ezért kezdett ilyen technológiát fejleszteni, meg ilyennel foglalkozni, mert hogy ő nem akarja, hogy a halál végleges legyen, vagy hogy ilyen teljes eltűnés legyen belőle, és elérhetetlen az, akit ő szeretne elérni. Nekem egyelőre az a véleményem, hogy ez egy veszélyes út. Veszélyes út egyrészt a gyászfeldolgozás miatt, másrésztről az érzelmeknek a rendezése, meg tényleg elvonhatja ugyanúgy a figyelmet, mint amikor valaki nagyon belesüllyed egy közösségi média digitális én, egy felépített digitális énbe, egy-két illúzióba, egy videójátékba, vagy bármibe, és az, ami valóságot körbeveszi, az így nagyon vagy perifériára kerül, vagy kevésbé lesz hangsúlyos.
De látod a terápiás mi voltát is ennek a dolognak? Szóval látod benne azt, hogy valakiken ez segíthet, és akár egy eszközként használva arra, hogy a gyászfeldolgozást segítsük, vagy csak negatív oldal van ennek, és jobb lenne, hogyha nem
erről is
foglalkoznánk
voltak vele? Szók, csak erről ugye nagyon keveset tudunk. Nagyon, szerintem nagyon érzékeny az a határ, amikor ez segít, vagy amikor ez konzervál. Tehát, hogy hol tud ez, mert ugye a VR, ugye erről veled is beszéltünk, például a PTSD gyógyításban nagyon szépen látszik, hogy működik, na de az az ember már nincs kint mondjuk csatamezőn, vagy háborús környezetben, tehát ez onnan ő már kikerült. A halál ilyen szempontból végleges, tehát azon a jelenlegi semmilyen olyan tudásunk, vagy technológiánk nincs, ami azon tudna változtatni, hogy tévedés volt, gyere vissza, vagy mégse, vagy még 20 év. Kivéve a esetleg ilyen szifikben, vagy bármi hasonlóban. Viszont ha ezt terápiás szempontból használnák, biztos, hogy lenne haszna, biztos, hogy lehetne olyan felé vinni a technológiát, de ugye itt megint fölmerül a kérdés, hogy emberek használják a technológiát, és emberek fejlesztik, hogy ez megmaradna ilyen közegben, és mondjuk így kórházakon belül, vagy ilyen központokon belül, vagy úgymond kiszabadulna a világba, főleg online egy másodperc alatt, és akkor aztán ki tudja, mi lesz belőle, vagy hogy nincs olyan vita, hogy az egyik oldal ezt ajánlja, a másik oldal ezt ajánlja. Ez ugye önvezető autóknál merült fel, hogy ott is lesznek biztosan szabályozások, de már az a nagyon egyszerű kérdés a Moral Machine-nél, ami egy ilyen online kitölthető teszt, hogy az autó, hogyha tudja, hogy balesetet fog szenvedni, és abban mondjuk meghalnak az utasai, de át kell menni a zebrán, mondjuk helyesen közlekedő embereken, vagy akármilyen embereken ahhoz, hogy megmentse a benne közlekedőket, akkor hogy döntsön a mesterséges intelligencia, és hogy mondhat-e olyat egy autógyártó, hogy a mi autónk az téged fog választani, azokat fogja választani, akik az autóban ülnek, aki mondjuk a családot. Tehát, hogy itt nagyon sok, akár morális, akár elkölcsi, akár vallásos, akár konkrétan kézzelfogható terápiás kérdőjel van még, ahonnek még a közelében se vagyunk, de a technológia már kezd oda menni, kezdi feszegetni a határokat, vagy akár már valamilyen szinten el is ért oda, és itt megint abba futunk bele, hogy a technológia az már megint szépen beelőzött minket pár kilométerrel, mi pedig így pislogunk, hogy akkor most mi lesz, mi van, és ennek is lehet, hogy lesz egy olyan idézőjeles tesztkorszaka, mint ami most a Facebook botránnyal kapcsolatban kirobbant, hogy ja, hát tudtuk, hogy a fiataloknak az én képére a testképzavarokat okoz, tudtuk, hogy önértékelés csökken, meg ilyen apróságok, hát bocs, de tök jó kerestünk vele.
Igen, és itt arról nem is beszélve, hogy a jogi szabályozások mennyivel le vannak maradva, akár az AI vezette autók, akár majd ebben a témában, hogy a halál, igen, akkor most mi számít tényleges halálnak. Szuper, evezünk is tovább így a gondolatmezőben. Beszéltünk ugye a Facebook negatív hatásairól, és nagyon sok negatív hatása van, tényleg az elmúlt elmúlt beszélgetésben láttunk egy ilyen kis szeretett szigetet, amit a Szió Diák Alapítvány csinál, hogy az Instagramot betegedukációra, pszichoedukációra használja fel. Tényleg ennyire rossz a Facebook, és tényleg ennyire rossz az Instagram? És az összes többi közösségi média platform?
Végletes. Szerintem, mert ugye a Facebook is úgy indult, hogy főleg inkább csoportok, főleg inkább közösségek építésére hegyezték ki a dolgot, aztán jöttek a riválisok, meg akik így más irányba mentek, és akkor rájöttek, hogy ők ezzel le fognak maradni. Viszont ugye még mindig ott van benne az, hogy maga ez a, például ez a számszerűsítés, ez a lájkolás, meg minden egyéb, az nem csak versenyhelyzetet okoz, de ugye összehasonlítást is, egyfajta méricskélést, és elég konkrét méricskélést. Arról nem is beszélve, hogy ha egy másik oldalát nézzük ezeknek a közösségi oldalaknak is, mert akkor inkább itt az applikációk okos eszközök vonalán, akkor az a értesítések azok ugye az agynak a jutalmazó központjára hatnak, dopamin termelésre, egyfelől megerősíti a szervezet, hogy ez jó, ezt csináld, másfelől pedig oda vezet, hogy ez az egész nekünk akkor mennyire fontos. Ugye lehet beszélni akár a fantom vibrálásról, fantom rezgésről, amikor valakinek csörög a zsebe, és valahogy rátanulta teste, szervezete, érzékszervei, hogy ez egy fontos dolog, és inkább akkor is vegyük észre és jelezzen, amikor semmi nem történt, mint hogy lemaradjunk valamiről. Ott a fear of missing out, hogy akkor most itt mennyire lehetek én online, fear of being offline, fobó, ezért nomofóbia, no mobile fóbia, tehát hogy a telefonom nélkül egyfajta ilyen szorongást élek át, mert annyi minden bele van már zsúfolva. Hát láttam egy fotót neten, annyira vicces volt. Leraktak egy mobiltelefont, és lerakták, hogy milyen eszközök vannak benne. Tehát egy fényképezőgép, rádió, zenelejátszó, rengeteg minden. Tehát konkrét, tényleg ilyen mini szuper számítógép. Alapvetően most úgy állunk, hogy inkább rossz a közösségi média, így a társadalmat, generációkat, világviszonylatot nézve, mint jó, mert tényleg ez egyfelől nehezen alkalmazkodunk, vagy mondjuk úgy, hogy nehezen élünk azokkal a lehetőségekkel, nem hogy jól használjuk őket, amiket ezek lehetővé tesznek. Ott van ugye az a 2015, mindegy, szóval John Suler nevű pszichológus, ő volt az első, aki ezt az egészet összefoglalta, hogy az online gátlástalanság, tehát az online disinhibition, az hogyan hat ránk, tehát ez a, hogy sokkal kevésbé uralkodunk magunkon online, sokkal inkább föllazulnak az érzelmeink, ledobjuk a felelősséget, amikor azt gondoljuk, hogy nincs ennek jelentősége, csak kikapcsoljuk, ennyi volt, úgyse kapnak el minket, úgyse tudják, ki vagyunk, csökken az empátia, veszítjük, tehát hogy az aszinkron kommunikáció miatt akármikor visszarántott minket egy vita, vagy egy beszólás, vagy egy trollkodás, tehát hogy ezek mind-mind ott vannak. Erről nem biztos, hogy mindenki tud, vagy mindenki figyelembe veszi, de alapvetően lehetne ezt jobban használni, csak egyelőre nem úgy érzem, hogy nem tudjuk. Egyfelől emberi szinten nem tudjuk, mert inkább a technológia rángat minket és használ, mint fordítva. Mondtad a jogi szabályozás, az is néha nagyon fura. Fölmerülnek akár olyanok is, hogy mindenkinek legyen egy úgymond internet jogosítványa, és hogyha nagyon veszélyes, vagy nagyon destruktív, vagy kártékony, akkor ki van zárva, kész. Ilyenek is fölmerülnek. Ugye fölmerül az, hogy több információt gyűjtsünk, és jobban megfigyeljük az egyéneket, és akkor, ha valaki olyat csinál, akkor nagyon gyorsan el lehet kapni a gravancát. Ugye ez fölvet azért egy-két személyi szabadságról, vagy akár adatvédelemről, adatvédelemmel kapcsolatos gubancot. De ugye ezek ott vannak úgy is, hogy mint amikor a két legveszélyeztetettebb réteg, tehát ugye a fiatalok, ugye a nagyon fiatalok, meg az idősek, tehát hogy ők nekik hiába van mondjuk sok élettapasztalatuk az időseknek, online térben nincs. A fiataloknak hiába van viszonylag sok tapasztalatuk mondjuk technológiával, online felületekkel, kevesebb az élettapasztalatuk, és hát adott esetben őket is azért rángatják olyan személyes érzelmek, hormonok és a többi, amit azért ki lehet használni, és erre nagyon sokan nagyon ügyesen rá tudnak kerülni, és ez nem arról van szó, tehát, hogy itt online, tehát ami online megtörténik, az valószínűleg megtörtént már offline is, tehát ott is vertek át embereket, csaltak ki érzékeny adatokat, pénzt, mit tudom én, tehát hogy ezt bőven az internet kora előtt is megoldották, csak az a baj, vagy legalábbis ami nehezíti a helyzetet, hogy online egyfelől ott van az online eszkaláció, ami azt jelenti, hogy az online nagyon hamar elszabadulnak a dolgok, nagyon hamar eljutunk egy olyan szintre, most akár bizalomról van szó, akár érzelmekről, akár ismerkedésről, vagy akár azokról a trükkökről, amik különböző honlapok, meg egyéb ilyen marketinges módozatok is használnak, hogy na már csak két darab van belőle, na még 10 másodpercen van válaszolni, na még, mit tudom én, ha most azonnal rendelsz, akkor akármi, tehát hogy ezeknek a ilyen-olyan verziója, ez ott van, és alapvetően ott van mellette az online szindikáció, ami megint csak egy digitális pszichológiai fogalom, ami azt mondja, hogy ha én mondjuk tegyük föl szélsőséges, mondjuk incel nézeteket vallok, ami azért elmondja elég szépen, hogy a nőknek hol lenne a helye, meg hogy kéne őket használni, stb. Tehát tényleg egy elég veszélyes csoportosulás. Akkor tegyük föl még egy Budapest méretű városban, és mondjuk ismertem 20 hasonló hozzám hasonló embert, velük mondjuk tegyük föl, összejártunk a kocsmába, és jól megbeszéltük, hogy milyen a világ. És tegyük föl, tudtuk, hogy a nagyobb városokban mondjuk még van egy-két csoport, akihez azért el kellett menni, el kellett utazni, erőfeszítés, stb. Stb. Na most, ha én ugyanezt online képzelem el, és még csak érdeklődöm, tehát még nem is vagyok ennek igazán a tagja, csak van egy ilyen gondolatom, hogy hát egyébként lehet, hogy igazuk van, egyébként lehet, hogy ebben van valami, akkor nem nehéz rátalálni egy ilyen csoportra, de az valószínűleg lehetséges, hogy 100, 500, 1000, 15 000 embert jelent, akik nagyon készségesen engem befogadnak, tehát adnak egy közösséget. Ellátnak engem videókkal, ellátnak olvasnivalóval, ellátnak hírekkel, mindenfélével. Megmutatják, hogy kikre kell figyelni, megmutatják, hogy annak miért nem szabad hinni, és az egész szindikáció, tehát ilyen csoportosulás, társulás, ez iszonyú erős sodrás, ha lehet így mondani, és iszonyú erős hatás ahhoz képest, hogy van egy félmaroknyi valaki körülöttem valamilyen szélsőséges eszmével, vagy valamilyen, nem tudom, összeesküvés elmélettel. Tehát az online világ ezért is van az, hogy nagyon tehát fölnagyít dolgokat, felgyorsít dolgokat, és egy sokkal nagyobb, sokkal grandiózusabb skálában történik, ahogy az is, hogy kirakunk egy fotót, jó, hát mit tudom én, megmutattam valakinek, egyiknek tetszett, másiknak nem, oké. Na de amikor 50 ember hozzászólhat, 100 vagy 15 000 vagy 1 millió, akkor mi történik? Tehát akkor hogy lehet ezt az egészet kezelni? Arról nem is beszél, hogy evolúciósan is ugye azért tehát itt egy hiperszociális lények vagyunk, ez alaptézis, tehát ezzel nincs vitatkozás. Na most kisebb közösségre vagyunk azért kitalálva, nagyjából egy falunyi emberre, jó esetben. Na most akkor ezeknek a visszajelzések az, hogy a szociális közegem, vagy akár az engem körbevevő emberek most számtól függetlenül mit reagálnak, az fontos. Na most, ha elkezd dömleni a trollkodás, meg a piszkálás, meg a mindenféle, akkor az hogy lehet viselni, hogy lehet reagálni, hogy lehet kompenzálni, vagy hogy egyáltalán mi történik. A social dilemma, ami ugye a Netflixen vagy ugyancsak, ott van egy olyan, hogy hát nagyjából én 11 éves kislány fölrak egy képet, és akkor jaj, de ragyos vagy, cuki vagy, szép vagy, hát milyen izé elefánt füleid vannak. Kész, ennyi volt. Tehát hiába volt előtte 20 kedves komment, cuki, smiley, minden, tök mindegy. Az az egy megmaradt, az ott beakadt neki, és nagyon szépen el volt játszva a filmben, mert az ott film volt, de egyébként a valóságban ugyanez lenne, hogy azért szegényke elkezdett akargatni, elkezdett elbizonytalanodni, és ez a durva az egészben, hogy ez nem csak mondjuk életerős felnőtteket, és nem tudom, 20 éves embereket érint, ez egy 10 éves gyereket már ugyanígy érinthet adott esetben.
És mit látsz, a szabályozást azt a kormánynak kellene, vagy akár valamilyen nemzetközi testületnek kellene meghoznia, vagy akár magának a platformoknak kellene egy nagyobb önreflexióval rendelkeznie? Mi lehet a megoldás ez a rengeteg negatív kiküszöbölésére, ami egyre-egyre csúcsosodik az elkövetkezendő időszakban?
Én ezt tudnám, akkor már nem tudom, hogy kikkel beszélgetnék még erről, de egyébként abban nagyon igazad van, és arra nagyon rátapintottál, hogy ennek kell egy jogi része legyen, kell egy állami része, vagy országszintű része legyen, tehát az ottani döntéshozóknak is egyszerűen bele kell kapcsolódniuk, és modern szemlélettel, tehát nem az, hogy kikapcsoljuk, letiltjuk, letöröljük, tehát ez nem megoldás. És ugye ott van, ott szokott lenni, hogy hogy a szülők is figyeljenek, a szülők is edukálják magukat, meg a pedagógusok, tehát ez a vonal is ott van, csak mintha nagyon, nagyon afelé lenne billentve a mérleg, hogy a szülő meg a pedagógus az fogja magát, és értsen mindenhez, tudjon mindent, reagáljon mindenhez, vegyen észre mindent, és utána oldja is meg lehetőleg. És nagyon kevés, vagy hát most már egy kicsit több szó esik arról, hogy ezek tehát ennek az egésznek a platformnak a tulajdonosai, ezek a tech óriások, ezek borzalmasan sok erőforrással, emberanyaggal, pénzzel, tudással és egyébbel bírnak. Egész egyszerűen meg kell találni azt a szabályozást, vagy azt az együttműködést velük, most kinek mi a vérmérséklete, hogy rálépni a nyakukra, vagy megkérni őket, hát ha sikerül, hogy egész egyszerűen át kell alakítani alapjaiban ezt az egész rendszert, mert abban az irányban, amiben most megy, jó eséllyel egy olyan generáció felé haladunk, akik már mondjuk még jobban ebbe beleszületnek, még inkább itt részt vesznek, és még inkább fontos nekik az online jelenlétük, hogy mint amit egy 4-5 éves amerikai kutatás mutat, amit ilyen végzős gimnazisták, egyetemet kezdők között, diákok között végeztek, hogy egész egyszerűen kezdik el veszíteni azt a készséget, hogy testbeszédből olvassanak, hogy kezdeményezenek egy párbeszédet, hogy ezt fönntartsák, hogy az érzelmeiket kifejezzék, és ezzel nyíl egyenes következményként csökken az empátia, tehát ilyen 30-40%-os csökkenés az érzelmi intelligenciában, vagy az empatikus készségben. Na most ennek elég súlyos következményei tudnak lenni, és nem csak azért, mert ők szociálisan máshogy lesznek húzalozva, vagy más fog nekik jelenteni egy közösségbe való belépés, vagy részvétel, vagy dolgozás, vagy párkeresés, vagy család, de egész egyszerűen már az alapvető reakciók, hogy különböző történések, különböző emberi sorsok, vagy különböző bánásmódok őket hogyan érintik. Ez ha ilyen csökkent üzemmódban fut, akkor az elég súlyos dolgokat vetít előre.
Ezzel azt is vetíted előre, hogy a gyerekekre ez az egész közösségi média sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint mondjuk a felnőttekre?
Hát alapvetően ez nem gyerekeknek készült, ezt tudjuk jól. Még a TikTok is talán tavaly rázta valamennyire gatyába így a beállításokat, meg a különböző biztonsági és egyéb dolgait, mert hát amikor elkezdtek mindenféle pedofil botrányok és egyéb aranygyűjtés és adatvesztési botrányok létrejönni, akkor de ezt nem maguktól csinálták, ez a baj. Tehát nem a fejükhöz kaptak, hogy fú, bakker, ezen tényleg valamit csiszolni kell, hanem a társadalmi nyomásra. Tehát mintha itt megint csak kicsit ellene billenve a dolog, hogy ha már nagyon nagy a baj, és ha már nagyon sokan észrevették, akkor majd csinálunk valamit. De egyébként a közösségi média, meg úgy önmagában a digitális tér, az nem igazán gyerekeknek való olyan szempontból, hogy a WHO is már 2 vagy 3 év adta ki az első olyan ajánlását, hogy mondjuk 3 éves korig a közelébe ne menjen a gyerek ilyesmiknek. Talán 3 éves korban kezdhető el ilyen napi maximum 1 órával ilyen digitális térben való jelenlét, egyáltalán nem a közösségi oldalakon, csak hogy van internet, meg ott tartalmak, szigorúan szülői felügyelettel. Nem véletlenül szokták újságok meg egyébek megemlíteni, hogy az ilyen úgymond gazdag környékeken levő iskolák, meg egyébek ilyen Silicon Valley, meg hasonló, ott pont, hogy az ilyen offline készségeket, meg képességeket fejlesztik gőzerővel. A digitálist azt ilyen periférien, hogy jó, hát tudnak róla, meg valamennyit használják, és ugye vannak ezek a nem tudjuk mennyire városi legendák vagy sem, hogy a Bill Gatesnek, meg a Steve Jobsnak, meg ilyeneknek a gyerekei ugye nem, egyáltalán nem mettek kb. Technológia közelébe. Egyébként van olyan véleményem, azt mondja, hogy nagyjából 10 éves koráig a gyerek nem menjen okostelefonok meg ilyenek közelébe, mert már olyan kutatás is volt, ami azt figyelte, hogy a gyerek, a kisbaba, tehát csecsemő, koronülő csecsemő, hogyan harcol és hogyan versenyez az okostelefonnal, amikor látja, hogy ez milyen fontos, és az édesanyja vagy bárkinek a tekintete az oda kalandozik, hogy itt hogy alakul ki, és hogy hogyan valahogy tárolja elő is azt, hogy hát ez egy nagyon fontos eszköz, valószínűleg ez egy nagyon fontos valami. Tehát, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy a gyerekeknek rengeteg olyan fejlődés alatt levő belső lelki, agyi, vagy sok tehát ilyen struktúrái vannak, amik még fejlődés alatt vannak, és amiknek még az offline, még a szemtől szembe emberi kapcsolódás, az offline játékok, a manuális, analóg dolgok kellenek, a nagyon egyszerű dolgoktól kezdve, tehát hogy volt Amerikában egy hír, hogy egy iskolába betiltották a folyóírást, a kézírást és hogy billentyűzet. Hát ez elég gyilkos szerintem. Lehet, hogy ez valami kísérlet, vagy valami olyan kezdeményezés, amit valaki akkor éppen jónak, vagy nagyon előremutatónak, progresszívnak gondolt, de szerencsére a kutatások azt is mutatják, hogy úgy nagyon is szükségünk van az offline-ra és a szemtől szembe emberi találkozásra, kommunikációra, kapcsolattartásra, meg egész egyszerűen erre vagyunk kitalálva. Az offline vagy az online-nak inkább egy ilyen kiegészítő, segítő jelleget, vagy ha nincs más, tehát mondjuk például COVID, vagy távkapcsolat, vagy valaki kiment, nem tudom, külföldre dolgozni, persze, hogy nem fogok oda röpülni minden héten hozzá. De valahogy afelé kellene kanyarodni, hogy nagyon jó az online tér, nagyon jó a digitális tér, jók a közösségi oldalak, de el kéne döntenünk, hogy mit tartunk meg ebből, és mi az, ami tényleg levágunk róla, és kivágjuk a kukába.
Itt megint a szülőknek a felelősségét lehet felfedezni ebben a digitális cumi effektusban, hogy a már a kisgyermeknek is odaadják a telefon, csak azért, igen, hogy legyen mondjuk egy szabad 10-15-20-30 percük, igen, még egy mesét megnéznek. Ez biztosan nem jó irány, de mit gondolsz, hogy hogyan lehetne erre a problémára egy megoldást találni? Akár edukációs eszközzel megoldani ezeket a dolgokat, vagy milyen platform lehet a legjobb? És itt kitérve arra is, hogy hol tudnak ezek a szülők legjobban edukálódni.
Alapvetően, amit pont felvetettél, az egy ilyen nagyon nehéz. Tehát igen, alapvetően is egyetértek azzal, hogy nem jót egy gyereknek odaadni ilyen digitális cumiként a telefon, nem csak azért, mert hozzászokik, és konkrétan már nem érdeklik az offline analóg játékai, mert egy csillogó-villogó, állandóan mozgó, ezer nyelven beszélő és ezer színnel mindenhogy csábító játék, az persze, hogy jó pofább, mint egy fakocka. Hát most mit kezdjek azzal? Unalmas, szürke. De ilyenkor azért fel szokott merülni, hogy azért a szülőknek sincsen könnyű helyzete, tehát nekik is rengeteg tennivalójuk van, rengeteg mindenféle apróságra kell odafigyelniük, örülnek, hogy tényleg van 10 percük, hogy valamit tüzet oltsanak, valamit összekapkodjanak, viszont tényleg nem az okos eszköz erre, vagy a digitál, tehát az okos telefon erre a legjobb, sőt, a lehető legrosszabb, amit erre használni lehet, csak egy gyors, kényelmes, ott van kéznél, és csak benyomom rajta a YouTube-ot, aztán csönd van. De nagyon sok szervezet van egyébként, vagy hát viszonylag sok, ami ezzel foglalkozik. Ott van ugye a Gyermekmentő, a Safer Internet, tehát ők elsődlegesen foglalkoznak ilyenekkel. Ott van például a Kóteátrum, akik színházi előadásokat szerveznek, amit serdülők, majdhogy nem fiatal felnőtt színészek adnak elő, és találnak ki, és raknak össze, és ilyen nagyon erős, ilyen digitális pszichológia vonala is van, akár az online ismerkedés, akár az influencerek, akár a digitális én, nagyon sok jó témájuk van, és én azt veszem észre, hogy egyre többen, vagy több felé lehet fordulni, ha az ember információt szeretne gyűjteni, persze leginkább online. Például a Vodafone-nak is volt pár éve egy digitális család nevű projektje, ott cikkeket gyűjtött, ami ezekben egy tök jó ilyen edukációs és vonalat hozott. Csak én azt látom, hogy ez az önmagában egyébként tök jó, és sok ilyen írás vagy bármilyen tartalom elérhető. Csak az a jó kérdés, hogy mennyire tudjuk használni. Tehát valamennyire ez szól arról is, hogy éppen milyen életszakaszban vagyunk, mennyire van más téren segítségünk, mennyire van más téren egyfajta ilyen egyensúly az életünkben, vagy mennyire tudunk kapni, mert az, aki éppen munkahelyről rohan haza takarítani, meg főzni, meg akkor még a gyereknek is ezt, meg még a nem tudom mit is elintézni, és még fölhívja a főnöke, hogy még azt is el kéne intézni, annak oda lehet adni a legcsodálatosabb edukációs tartalmakat is, valamilyen szinten egy ilyen kényszerben van. Tehát ez is ez is valahol így visszakanyarodik ugye akár az adott országhoz, akár a döntéshozókhoz, hogy mondjuk egy család milyen támogatást kap, vagy egy egyedülálló szülő milyen támogatást kap, vagy mondjuk vannak-e olyan intézmények, vagy lehetőségek, ahol azt mondják, hogy jó, akkor és nem is feltétlenül napközi, de most az jutott eszembe, lehet, hogy nem a legjobb példa, de hogy ott foglalkozunk a gyerekkel, vagy hogy ott tud valami olyan kezdeményezés elindulni, ami azt mondja, hogy valamennyi terhet akkor osszunk meg, vagy kezeljünk jobban.
Annyi negatív oldalt néztünk meg az elmúlt időszakban, kezdve itt a kommentektől, ugye a cyberbullyingig. Számodra mi a legpozitívabb dolog ebben a digitális világban, vagy ebben az egész közösségi média nevezetű óriási tengerben? Mi az, ami hozzád legközelebb áll, mi ami személyesen a legjobb ilyen pozitív példa, amit ez hozott el?
Nekem a közösség. És most itt akár videójátékra, akár régebbi ilyen IRC chat kliensre gondolunk, vagy bármi egyérve. Tehát én nekem az volt a tapasztalatom. Nekem még ugye az offline is eléggé benne volt az életemben, pláne gyerekként még nem is létezett internet. De nekem az volt, és azóta is az a tapasztalatom, hogy egyébként ilyen közösség szervezésépítése, kommunikációra, közös élményekre egyébként nagyon jó tud lenni. Tehát a Covid-nál az jó dolog volt, hogy ha már nem megyünk sehova, és otthon ülünk, és most ez van, legalább online tudunk, nem tudom, beszélgetni, vagy játszani. Hát a Twitch-en volt pont az, hogy ugye az ilyen játékstreamek meg egyebek mellett, ami a leginkább előre tört, az a just talking, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy csak dumálunk. Tehát vagy összejött, vagy a streamer beszélt valakikkel, vagy az oda összejött 2-3-4-5 ember is, és megvoltak a témák, és beszélgetek, vagy csak ami eszükbe jutott, hogy most hogy vagytok, mi újság, mit tapasztaltok. És ez iszonyatosan érdekelt az embereket, persze, mert iszonyatos nagy hiányuk volt ebből. Tehát én a közösségi oldalaknak a közösség részét én mindig is jónak tartottam, mert arra tényleg képesek, vagy akár a Discord, vagy a Zoom, vagy a bármi. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokat tud segíteni, csak az arányok. Azok nagyon fontosak, mert a Zoom-mal is ugye már használat után, ugye Covid időszak eltelt pár hónap, már jöttek a kutatások, hogy Zoom fáradtság, hogy állandó online meeting, hogy kell ez, muszáj ez, hogy úgy érezzük, mintha meg lennénk figyelve, teljesíteni kell, figyelni kell, bólogatni kell, mert tekintettel a kamerába nézni, pedig ugye élő beszédnél sincs itt. Tehát bennül 10 ember, olyan nincs, hogy mindenki mered tekintettel figyeli az előadót egy órán keresztül, mert elkalandozik, de attól még lehet, hogy tök jól figyel, vagy jegyzetel, vagy bármit csinál. Úgyhogy itt megint azt mondom, hogy a közösségi oldalaknak tényleg egy ilyen kiegészítő funkciót kellene tulajdonítani, mert én is rengeteget cseteltem, beszéltem emberekkel, csomó embert ismertem meg, de miután elmentünk mondjuk, nem tudom, sétálni, vagy beszélgetni, vagy egy kocsmába, vagy egy fesztivál, és ott szerveztük meg, hogy na, hol találkozunk, mikor vegyen mindenki vonatjegyet, stb. Ezzel és ezzel a vonattal megyünk. De utána, amikor ott voltunk, akkor nem egy képernyőt bámultunk, hogy na jó, tök jó, hogy itt vagytok, akkor most hagyjatok békén, vagy majd rádírok, ha kell valami. Ott nem tudom, 2, 5, 10, 20, 30 ember így együtt mászkált kisebb-nagyobb csoportokban, meg így ismerte egymást, meg megbeszélgetett egymással, és ugyanúgy voltak konfliktusok, ugyanúgy voltak, nem tudom, szerelmek, ugyanúgy voltak jó bulik, ugyanúgy voltak csalódások, tehát, hogy én a közösségi részét tartom a legértékesebbnek egyébként ennek az egésznek.
Azt mondod, hogy ez egy eszköz arra, hogy ez a közösség gyakorlatilag összetartson, és hogy egy kiegészítő szerepet szánsz, akkor azt már nem kérdezem meg, hogy az offline közösség átterülődése az online közösségbe, az arról mi a véleményed, mert azt kifejtetted, hogy egy arányt kell megtartani a két dolog között, és nincs ezzel semmi baj, hogyha online is barátok vagyunk, illetve offline is tartjuk ezeket a barátságokat, de mi a véleményed azokról, akik tényleg csak tényleg csak online ismerkednek, és online találkoznak, és gyakorlatilag offline vagy nincs is lehetőségük, vagy nem is találkoznak, hogy ezek valóban barátságokká alakulnak ki, vagy ez egy új dolog, erről azért nem sokat beszélünk, meg nem nagyon láttunk 10 éve mondjuk ilyeneket.
Pedig de. csak nem volt róla szó. Tehát én annól, amikor egy ilyen videójátékos csapatnak a része lettem, a mai napig van olyan, akivel tartom a kapcsolatot, és soha nem találkoztunk élőben, és tök jóba vagyunk. Volt olyan, akivel ilyen személyesebb témákról is beszélgetünk, volt, akivel nem, de ez szerintem létező. Ez inkább olyan, hogy komolytalannak gondolták, vagy másik példa, nagyjából 17 éves voltam, amikor összeismerkedtem egy amerikai, egy texasi lányjal, beszélgettünk, utána egy poénból küldtünk egymásnak írott levelet, egy-két fotót magunkról, meg ilyen érdekességet, képregényeket. A mai napig beszélgetünk egymással, soha nem találkoztunk, sose jártam USA-ban, úgyhogy ez nehéz lett volna úgy. Tudom róla, hogy van két gyerkőce, hogy megházasodott, hogy ide költözött, oda költözött, és tök jól el tudunk beszélgetni dolgokról. Úgyhogy szerintem egyébként ez egy ilyen nagyon érdekes kivetülése a dolognak. Nincs és nem is volt lehetőségünk itt élőben találkozni, volt, akivel lett volna, de nem úgy alakult, de emellett én úgy gondolom, hogy ez egy működőképes koncepció, persze, aki élőben is ott van, azért az egy teljesen más minőség. Én csak ott látom ezt problémásnak, amikor valakinek csak ez van, és semmi más nincs. Tehát, hogyha csak mondjuk offline, vagy csak az online, szerintem még az offline-nal kapcsolatban is azt mondanám, hogy még ott is egy kicsit bajba kerül, hogyha ilyen digitális eremete, mert azért van egy jó oldala, van egy hasznos része annak, hogy rá lehet írni, meg lehet kérdezni, de most már egyébként majdnem a telefonhívás is, hanem azt mondom, hogy eltűnőben van, de az is egy ilyen furcsaságnak kezd kinézni, hogy mi az, hogy fölhívom, hát majd ráírok cseten, nem most ne hülyeskedjünk már. De szerintem egyébként, ha ezeket az arányokat legalább figyelni tudjuk az életünkben is, itt megint egy kicsit a generáció közötti kommunikáció, de szerint én nekem az a tapasztalatom, hogy bármikor mentünk, mondjuk akár tényleg hetedikesek közé beszélgetni ilyen témák, a hihetetlen sokat lehetett tőlük tanulni, nagyon sok mindennel találkoznak, és nagyon okosak tudnak lenni, de ugyanígy szerintem nagyon jó meghallgatni a nem tudom, 55-60 évest is, mert ő meg egy másik világot, egy másik részt tud sokkal jobban, vagy más több benne a tapasztalata. Tehát ezek a tudások szerintem nagyon jól ki tudják egészíteni egymást, és nagyon jó hidat tudnak képezni így az életben, amiből mindenki magával viheti azt a részt, ami neki tök hasznos lesz.
Azt megbeszéltük, hogy az offline térből, hogyha online térbe keveredik egy közösség, azzal semmi gond nincs, de mi a helyzet akkor ezekkel a különböző randi appokkal, amikor az online térben találkozunk, és onnan keveredik át az offline térbe a dolog, jó igen. esetben, vagy az online térbe marad. Igen. Ezeknek hogy látod a hatását itt most 2021-ben? Ezek jó dolgok, hogy vannak, vagy bárcsak meg se született volna egyik se, és ne találtuk volna ki?
Hát az a nagy helyzet, hogy szerintem mindig is egy kicsit így bajba volt az emberek többsége az ismerkedéssel vagy a randizással, mert ez a hol, mikor, kit, hogyan. Ez ugyanígy fölmerült. És akkor majd munkahelye, majd ilyen baráti társaságban, vagy ha lemegyünk valahova, vagy egy adott, nem tudom, fesztiválon, koncerten, akármi vagyunk. De ez sem működött mindenkinek, tehát hogy itt is azért voltak elég rendes megakadások. Most részben azt látom, hogy az online az egy kicsit elkezdte kitermelni ezt a nem tudok hozzászólni, nem merek hozzászólni, szociálisan nagyon félek, nagyon szorongok, és mivel nem is gyakoroltam, és ki is tudom kerülni tök kényelmesen ezt az egészet online, azért rá sem vagyok valamilyen szinten kényszerítve, de ennek ugye megvannak a veszélyei. A randi appoknál pont talán a Tindernél, vagy minél merült föl idén, hogy igenis ott legyen egyfajta ilyen igazolvány, vagy nem is tudom micsoda. Elég sok bántalmazás, ghosting, átverés, stb. Megtörtént, és szerintem ez már egy olyan szintű dolog, ami tényleg nem lenne rossz adott esetben. Én nem gondolom, hogy rossz lenne. Csak lehet ezt is ugye jól használni, meg rosszul használni. Lehet azt mondani, hogy hát elkezdem húzogatni jobbra, ha most ötödik nem jött be, vagy nem úgy sikerült beszélgetnünk, akkor majd ott lesz a hatodik, meg a 18., meg a 47. Tele van hölgyekkel, férfiakkal a Tinder, majd lesz még. Tehát egy ilyen tömegtermelés irányban megyünk át, meg egy ilyen, igazából nincs veszteség, mert jön a következő. Ez is azért veszélyes tud lenni. Másfelől pedig ott van az, hogy Én elég sok történetet hallok így kliensektől, meg beszélgetésekből, így baráti körbe, hogy tegyük föl, találkoznak, megvan a szimpátia, beszélgetnek, fú, tök jó, tényleg, érződik valami kémia, tegyük föl, ugye következő lépés általában a telefonhívás szokott lenni, az is még megy, tök jó, tényleg, ó, alig vár itt. És akkor találkoznak, és meg se tud szólalni ez a szerencsétlen, aki ott ül az asztal másik oldalán. Tehát így lefagy, megfagy, azt se tudja, mit mondjon, unalmas, és valahogy nem működik. Tehát élőben egyszerűen ketté törik az egész, és egyáltalán nem mondom, hogy ez törvényszerű, de én sok ilyen történetet hallok, ami mintha azt mondaná, hogy amíg van közöttünk egy monitor, vagy egy távolság, vagy egy ilyen biztonságos kis burok, ahonnan így ki lehet beszélni, addig mennek ezek a készségek, és nem tudom kikerülni, nekem csak az a kutatás jut eszembe, meg azok a ilyen irányba tett ilyen megfigyelések, kísérletek, amik azt mondták, hogy hogyha nagyon sok a képernyő, akkor egész egyszerűen fura lesz élőben találkozni, mert az már ilyen szorongáskeltő, ciki, para, fú, és akkor ott azonnal kell reagálni, és én látom rajta, vagy nem látom rajta, vagy akkor hozzám ér, nem ér hozzá, jól csinálom, nem csinálom, azonnal úgymond ítélet születik, és az ott szembe, tőlem 3 centire, fú, hát ezt nem lehet elviselni, ez a feszültség, ez kibírhatatlan, kész, meneküljünk, vagy nem tudom, mit csináljunk. Úgyhogy itt megint valamilyen szinten az arányokat tudom mondani, meg azt, hogy ha ez így szóba szokott kérni, azt szoktam mondani, hogy tök jó, használjunk online társkeresőt, tényleg, nekem is volt olyan időszakom, amikor fölnéztem egy-kettőre, de minél előbb találkozzunk. Tehát ha valaki szimpatikus, akkor menjünk oda, kész. És aki ezt nem tudja megcsinálni, vagy nagyon para, vagy nagyon, nagyon fél tőle, vagy nagyon szorongáskeltő a dolog, akkor azzal foglalkozzon, akár egy önismeretben, akár olyan módon, ami neki ebbe segít, mert emberekkel egész egyszerűen élőbe fogunk találkozni, kész. Ha nem, akkor rengeteg mindenből kimaradunk. A legjobb példa, ami szokott erre lenni, és ez kicsit ilyen sablonosnak tűnhet, de akkor is, tehát hogy az online az érintést még nem találtuk ki. Tehát azt még nem lehet online. Úgyhogy azért oda kell menni személyesen, kész.
Abszolút, ez nagyon rossz lenne, hogyha ez az online világ tényleg elindítani egy ilyen folyamatot, hogy egyre kevésbé akarjuk a személyes kontaktot, egyre kevésbé tudunk megszólalni, és egyre inkább így befele fordulunk talán. Pont erre jutott eszembe, hogy ezt már átbeszéltük ugye a Tinder és a közösségi média világát, a Covid időszak ezekre a platformokra, hogy hatott, mik a tapasztalatait, hogy elmélyültek ezek a problémák, vagy inkább oldódni látszottak. Így mentális egészség kapcsán az a kutatások azt mutatják, hogy akinek eddig volt valamilyen problémája, az inkább elmélyült, és még nagyobb problémává vált, hogy a közösségi média hatása is így elmélyült a Covid másfél évében?
Én mind a két oldalt látom, tehát egyrészt azt is, hogy ezek elmélyültek és rosszabbak lettek, mert ugye rengeteg időt töltöttünk online, szinte nem volt lehetőség mást csinálni, mint hogyha én nem tudom, a hobbim, az iskolám, a baráti kapcsolataim, a bármim, ha valahogy kapcsolatot akartam, akkor online kész, vagy sehogy. És ugye ebben a térben megnőhettek akár a bántalmazások, zaklatások, vagy hogy ha ennyi időt töltök online, akkor belefutok valami olyasmibe, ami engem felzaklat, vagy ilyen rossz irányba visz, vagy szorongást kelt. Viszont azt is észrevettem, hogy felértékelődtek az offline találkozások. Tehát az emberek valahogy megérezték most a bőrükön azt is, hogy nagyon szép és nagyon jó, hogy a technológia segít nekünk, de nem tudja megadni azt a közös kávézást, hiába voltak Zoom kocsmázások, meg nem tudom micsodák, nem tudja megadni azt, amikor ott vagyunk élőben, nem tudja azt a találkozást teljes mértékben pótolni. Lehet találkozni, lehet beszélgetni, mindent lehet, és nem is feltétlenül csak a testi részére gondolok, de nem tudja úgy átadni, úgyhogy értéke lett az élő találkozásoknak is. Viszont sajnos pont azoknál, akik valamilyen mentális betegséggel küzdenek, vagy adott esetben egy bántalmazó kapcsolatban, vagy egy ilyen nagyon nehéz helyzetben vannak, azokra iszonyú erős és iszonyú rossz hatással volt ez az egész, bezárultak, beszorultak, sarokba szorultak. És egy kedves barátom fogalmazott szerintem nagyon szépen, amikor azt mondta az egyik, már élőbe tudtunk beszélgetni, hogy így elvadultunk. ebbe ez alatt a Covid alatt. Fura lett az emberekkel való találkozás, meg hát persze az volt a kommunikáció, nem menj a közelébe, veszélyes, menj az emberektől távol, ne legyenek emberek körülötted, az ember veszélyes, az ember halálos. Na most még nyögjük ennek is a akkor érthető, vagy tényleg valamilyen szinten releváns üzenetét, és kicsit tényleg elvadultunk szociálisan. Inkább ne legyenek ott, inkább legyenek kevesebben, inkább várok még egy buszt, inkább átmegyek az utca másik oldalára, inkább kikerülöm. És ez valahol így a hozzáállásban is benne maradt.
Abszolút. Én is ezt tapasztalom, meg az autóhasználat is egyre jobban erősödik pont emiatt, hogy nem akarnak az emberek a közösségi terekben lenni. Hogyha fel kéne állítani egy rangsort, ez most egy kicsit vicces kérdés lesz, melyik közösségi média felület szerinted a legrosszabb és a legjobb olyan szempontból, hogy a mentális egészséget melyik bontja le legjobban, és melyikben találhatóak leginkább olyan elemek, amik segítséget adhatnak a mindennapokban?
Hát ez nehéz, mert például én nem TikTokozok, csak megnéztem, hogy mit tud meg merre, tehát erről nem is tudnék úgy véleményt Aha. mondani.
Akkor azokat, amiket használsz.
Hát az kevés, az a Facebook és az Insta, és az Insta is épp hogy. Az Instával ugye az a gubanc, hogy iszonyatosan vizuális, és ugye ezek a testképzavarok meg testtel kapcsolatos szorongások és problémák nagy része onnan jön, meg ugye a fiatalabb generáció ezt is használja, tehát ők nem igazán vannak jelen a Facebookon, vagy Max a Messengeren. Tehát jelenleg a top listát az Insta vezetné azért, mert a generációs használat és a kialakítása és az egyéb az sajnos táptalaja nagyon sok ilyen vacaknak, és a fiatalok nagyobb részt ott találkoznak, vagy ott találják meg egymást. Vannak ott is nagyon ijesztő történetek. Szerintem a Facebook lenne a második, és megint csak azért a számok miatt. Tehát, hogy rengeteg ember van rajta, szinte minden vállalkozás, cég, hírportál, akármi rajta van, vagy hát ott is, és hát ott ugye a hozzászólások szokott leginkább az ilyen alapvető nehézséget jelentő helyzet lenni, de ugyanúgy ott is emberek, tehát hogy én most valakire ráírok, hogy elkezdek vele ismerkedni, vagy ki akarok tőle csalni valamit arra, az tök mindegy, hogy most egy F betű, vagy egy Insta logó van a applikáción, amit megnyomok. Tehát én talán azt mondanám, hogy ez a két legrelevánsabb felület, emiatt ez a két legveszélyesebb, vagy legtöbb problémát okozó felület, de egész egyszerűen azért, mert a Twitteren sokkal nehezebb szivatni a népet. Tehát ez ilyen, sajnos ilyen egyszerű, hiába használják azt is marha sokan.
Aha. És mi a helyzet a gaminggel? Abban több pozitívum van, vagy azért ott is el lehet veszni itt a negatívumok tengerében? Ma már beszélgettünk arról, hogy a közösségi média az inkább negatív utat vett fel az elmúlt években, a gamingnél pedig mintha látszódna az, hogy egy-egy videójáték mennyi erőt tud adni, mennyi lelki erőt tud adni egy-egy gamernek, illetve látszik az is, hogy a különböző videójátékok közötti közösség, egyrészt a Twitch közösség, illetve maga, ami a videójáték közben megy kommunikáció, az mennyire át tudja segíteni az embereket, akár például a Covid időszakon is.
Abszolút. Én kicsit tényleg azt érzem a videójátékkal is, hogy talán mostanában értünk el arra, hogy ez mondjuk egy legális hobbi lehet, tehát nem egy kisfiú vagy mégis, még kisgyerek vagy mégis szórakozol, és csak ott játszogatsz, és ez komolytalan. Másfelől tényleg van egy olyan oldala is, hogy akár egy közösséget is olyan értelemben létrehozhat, akik együtt játszanak, vagy akik élőben is együtt játszanak, de mondjuk Covid alatt ezt megoldották online, vagy kerestek rá egy megoldást is. Szórakozás, kis feszültséglevezetés, kis közösségi élmény, ahogy ugye több kutatás foglalkozott azzal is, hogy milyen készségeket, szervezési készségeket, figyelem, reflexek, és egyébeket tud adott esetben egy bizonyos típusú, bizonyos stílusú videójáték fejleszteni. Rengeteg tudásmegosztás létezik, rengeteg olyan közösségi projekt, ami egy játékot mondjuk jobbá tesz, vagy kiegészít, vagy tovább visz, ahol együttműködhetnek az emberek, tehát ez mind-mind ott van. Az pedig, hogy ugye akár a toxikus magatartás, akár a trollkodás, akár a mások kárára játszás, hogy most így fogalmazzak a laikusok felé, tehát hogy amikor egyedül az a cél, hogy másoknak problémát okozzak, vagy ne tudják megoldani azt az adott feladatot, vagy gátoljam őket, vagy piszkáljam őket. Ez mindenben benne lesz, tehát ugyanígy a videójátékban is. Csak ez is olyan, hogy mintha a játékfejlesztők erre nem találnának, az ilyen online kompetitív játékokban erre nem találnának megoldást, akár a Counter-Strike, akár a LOL, bármelyikről itt beszéltünk, hangsúlyos és szinte minden napos téma az, hogy mit lehet kezdeni a csalókkal, mit lehet kezdeni azokkal, akik mindenki levezetik a feszültséget, meg mindenki más a hibás, meg a hülye, csak ők nem, és mindenki rosszul csinálta, stb. Stb. Tehát, hogy ez megint egy ilyen jó kérdés. De szerintem a videójátékok azok, amíg benne maradnak egy úgymond normál felhasználási szinten, tehát nem mennek el ugye addikció, vagy akár ilyen túlhasználat felé, addig szerintem nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, és akár úgy is, hogy egy online közösséghez csatlakozik az, akinek mondjuk ilyen elég komoly félelmei, szorongásai vannak, és ott szerez némi rutint, csak itt nem szabad megállni. Tehát nem dőlhet hátra olyan értelemben, hogy jó, akkor ott már szívesen beszélgetek, akár Discordon is, és tök jó, és élő hanggal is, és jól érzem magam, és emberek, és sokféle ember rendben van, mert itt megint szóba körül az, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, és hogyha elhagyod a szobádat, a házat, akkor mi lesz, akkor visszatér ugyanez a rettegés, elkerülés, menekülés. Tehát, hogy szerintem nagyon jó dolgokat tudnak a videójátékok hozni, és nagyon sokat segíthetnek abban, hogy valaki fejlődjön, vagy jobbá váljon, vagy valamit így kicsiszoljon magában, vagy egész egyszerűen tényleg csak szórakozzon, és jól érezze magát, és akár másokkal, akár egyedül egy nehezebb nap után, vagy akár egy legális hobbiként ezzel foglalkozzon.
Az addikció az tényleg egy ekkora probléma, mint a különböző hírportálok beállítják? Azért még az elmúlt 5 évben is elég sok olyan hírt hallani, hogy a videójátékok függővé tesznek, a videójátékok erőszakossá tesznek, ugye ezáltal, stb. Stb. Ugye a virtuális valóságnál arról beszéltünk, hogy kevesebb, mint 1%-ban alakul ki addikció.
Aha. Igen.
Tényleg érdemes ezzel foglalkozni, vagy megint csak egy ilyen hype van-e körülött, hogy most mocskoljuk be ezt az ipart is?
Érdemes, mert nálunk egyébként annyira még nem látszik, de ha megnézed mondjuk Kínát, ami konkrétan másféle ország, ugye másféle hozzáállással sok szempontból, de ott iszonyatosan nagy problémát jelent, és nagyon keményen ráléptek a fékre azzal, hogy azt hiszem személyigazolványhoz, vagy ilyesmihez köthető, és ilyen napi 1 óra, hétköznap, hétvégén valamennyivel több. Tehát, hogy ott nem véletlenül ez a drákóinak tűnő szigor, mert tényleg bele lehet csúszni, mert ha most innen az oldalról, ebben az oldalról kell megközelítenem, a videójáték az a tökéletes kiút, a tökéletes menekülés. Lehet társaság, lehetek egyedül, kismillióféle játékot játszhatok, nem zavar senki, nem kell senkihez alkalmazkodnom, ha ugye olyan a játék, nem kell senkivel beszélnem. Ha valami konfliktusom van, egy gombnyomással én kilépek onnan, vagy kipenderítem a másikat. Tehát minden, ha én így kezelem, akkor az én kényelmemet és az én egómat szolgálja, semmire nem kell tekintettel lennem, és ha van egy olyan közeg, ami mondjuk engem eltart, akkor az életben nem kell nekem semmibe se fejlődnöm, amilyen valós skill, vagy amilyen valós dolog, mert végül is lesz kajám, lesznek emberek körülöttem, aztán majd lesz valami. Tehát, hogy be tud zárni egy olyan közegbe, ami az igényeink egy nagy részét kiszolgálja, és azt lehet mondani, hogy egy ilyen oké szinten el lehet vegetálni. És egyébként Londonban is van már ezzel foglalkozó központ, Dél-Koreában is elég rendesen foglalkoznak vele, ott is elég komoly problémákat jelent, és én azt látom, hogy szerintem ez növekedni fog egyelőre, mert hogyha mondjuk nem találok magamnak párt, vagy barátokat, vagy az osztály perifériájára szorultam, vagy nem találok munkát, vagy csak nagyon vacak munkákat, akkor ha én úgy döntök, hogy na jó, nekem ebből elegem volt, akkor idézőjelben elég egy számítógép, valami, egy okostelefon és egy játék, vagy sorba a játékok, és idézőjelben megint csak megoldottam a helyzetet, kész.
Kicsit így a végül forduljunk vissza a közösségi médiára. Ezt mindenkitől megkérdeztem ma, hogy hol látod te a közösségi média és a digitális világnak a jövőjét, akár 10-25-50 éves távlatban, mondjuk 2050-re, hova fog fejlődni ez az ipar?
Hát szerintem egyébként vagy a VR felé, vagy valami nagyon hasonló felé. Akár úgy, hogy egy ha már ennyire kicsi szifiben gondolkodunk, akár egy ilyen beültetett valamilyen eszköz szempontjából, hogy én ezt a rengeteg adatot le tudom hívni, meg tudom nézni, nagyon gyorsan tudom kezelni, és ha nem vigyázunk, akkor tényleg mindent meg fog tudni oldani a szobámba. Egy ilyen akár kivetítés, vagy akár egy virtuális térben én találkozom bárkivel, ha egy olyan, most én még abban gondolkodom, akár ilyen haptikus, akár bármilyen ruhát én fölveszek, akkor mondjuk már érezni is tudom, hogy hozzám érnek. Ez most akár a baráti szinten, akár szexuális szinten már úgymond elég lehet, vagy akár norma lehet. Én nem tudom, hogy merre megy, lehet reménykedni, hogy egy humánosabb vonal felé. Én egyedül amiatt, ha nem is aggódom, de ami miatt így kicsit félve nézem ezt az egészet, hogy vajon azok a normák, tehát a digitális pszichológia ugye figyeli azt is, hogy milyen offline normák vagy viselkedések, szokások kerülnek át az online térbe is fordítva. És az egy teljesen normális dolog, hogy a különböző generációk egy kicsit csiszolnak ezeken a normákon, kicsit behozzák a sajátokat. Erre egy nagyon jó példa, hogy mondjuk tizenéveseknél teljesen bevett szokás, hogy félig vagy teljesen be van dugva a fülem zenével, és egyébként a telefon nézegetve beszélgetek a többiekkel. Nem azt mondom, hogy mindenki így csinálja, de viszonylag gyakran látni. Na most ez adott esetben egy norma, ami azon a közösségen, vagy osztályon, vagy életkoron belül, ez egész non, tehát egy okénak számít, vagy alapnak. Na most, ha ez a generáció felnő ebben, és nem kap másféle inputot, és ez megmarad, és ők felnevelnek egy generációt, vagy megszülnek, akkor ez át lesz adva, így vagy úgy. És ők megint valamilyen irányba elviszik. Lehet, hogy lesz egy hatalmas lázadás az online ellen, és fú, hát dobjuk ki az összes telefont, és kapcsoljuk le az összes szervert. De itt pont az a lényeg, hogy ezek a normák merre csúsznak, és mit. Mert már észre se fogjuk venni. Tehát az, hogy én a telefonomat nézem, az már nem fura lesz, az már a legtermészetesebb dolog lesz, a legelfogadottabb dolog. Ha nem nézem a telefont, lehet, hogy akkor nézzének rám nagyon furán, és hogy én hogy viselkedem meg most. Miért nincs nekem ez az eszköz a kezembe, vagy valahogy a szemem előtt, vagy tudom is én. Tehát, hogy itt ez egy ilyen érdekes irányba megy, de hogy visszakanyarodjak a kérdésedhez, szerintem ezt úgymond még közelebb fogja hozni a dolgokat hozzánk. Tehát, hogy a voltak is ott lesznek online, virtuálisan, vagy akár egy ilyen avatárral tudunk belépni. Én annó pont a Covid alatt beszélgettem, hogy én kíváncsi vagyok, mikor találják azt ki, hogy egy ilyen GoPro kamerát valaki felrak a fejére, és azt mondja, hogy mit tudom én, 500 forintért te jöhetsz velem Himaláját mászni, és adott pontokon ti mondjuk szavazhattok, hogy na akkor most mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk, vagy hogy merre menjünk, vagy hogy melyik, nem tudom, múzeumot látogassuk meg Amsterdamba, vagy hol legyünk ma, vagy mit tudom én, kihez menjünk oda beszélgetni. Tehát, hogy ennek lehetnek ilyen vicces, közelebb hozott részei is, de ha elveszítjük közben az emberi találkozás és az emberi kapcsolat, és azt mondjuk, hogy én nekem ezáltal ez a veled való beszélgetés is jó lett, és majd a podcastet is online veszük fel, és egyébként te se találkozz a gyerekekkel, csak valami posta vigye ki hozzájuk az eszközt, meg a papírt, hogy mit kell csinálni, vagy nem tudom, a fájlt tableten, akkor ez egy jelenleg még nagyon furcsa irány lesz, vagy egy nagyon rossz irány, aztán lehet, hogy ez természetessé fog válni. Én remélem, hogy mind a döntéshozók, mind a generáció közötti párbeszédben elő fog jönni az, hogy inkább egy egyensúly legyen, és inkább egy emberekre figyelő dolog, de hát ebben benne vannak marketinggépezetek, benne vannak anyagi érdekek, benne vannak politikai és egyéb irányvonalak, és úgyhogy passz. az a legjobb, amit tudok mondani, hogy passz. Én el tudom képzelni a legjobbat és a legrosszabbat is, meg kb. Ami közötte is van. Az biztos, hogy kíváncsian fogom figyelni, mert a digitális pszichológia tipikusan az, hogy és egyébként a tudománynak minden ága fejlődik, de amiben szerintem a legnagyobb ugrásokat és a legmeghökkentőbb vagy legérdekesebb változásokat fogjuk látni.
Abszolút, ezt én is így gondolom, és Twitch-en amúgy látni már azért kamionosokat, akik streamelnek,
na,
látni
tessék.
biciklis futárokat itt a Covid időszak alatt,
Igen.
akiknél lehet látni ilyen tartalmakat. Még szerencsére azt nem lehet megmondani, hogy melyik címbe küldje ki a pizzát.
A
Nagyon
pizzát inkább
köszönöm.
edd meg.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és szerintem
én
még
is nagyon szépen
rengeteget
köszönöm.
Tudnánk beszélgetni erről, de hát át kell adnunk a terepet másoknak is, úgyhogy nagyon
Köszi
örülök,
szépen
és
a meghívást.
mindenféleképpen keressétek Gergőt mindenféle online felületeken, mert rendkívül sok mondani valója van a digitális pszichológiáról. Köszi szépen!
Köszi szépen! Sziasztok!